után fogok most olvasni, és amire szeretném átadni azt, amit Isten a szívemre helyezett és rám bízott. Lukács evangéliumának a 19. részéből olvasom az első 10 verset. Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfüge fára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá. Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolottak és így szóltak hozzá. Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így válaszolt neki. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel ő is Ábrahám fia. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, vagy sejtjük, vagy tapasztaltuk azt, hogy mennyire rossz dolog adósnak lenni. Az adós pontosan tudja, hogy valakinek tartozik, akár anyagi dolgokkal, akár szívességgel, akár bármi mással. Nagyon-nagyon sokféle formája van az adósságnak, és életünk során sokféleképpen kerülhetünk adós helyzetbe. Lehet, hogy valaki az önhibáján kívül válik adóssá, lehet, hogy teljesen tudatosan, akár szükségből, akár felelőtlenül vesz fel olyan hitelt, vagy úgy lesz adós, hogy enélkül nem tudná tovább folytatni az életét. Egy valami azonban közös mindenféle adós állapotban, a tartozás mértékétől és formájától függetlenül. Az adós embert az adóssága idején, ez alatt az időszak alatt egy nap valahogy utoléri, eléri egy furcsa bénultság, egy fagyottság, egy olyan érzés, amit itt tudnánk szavakba tölteni, nem vagyok a magam uram. Nem tehetek teljesen azt, amit szeretnék. Van rajtam egy teher, egy súly, ami túl van a határaimon, ami veszélyes, amit nem kontrollálhatok, ami félelmetes. Az adósság ugyanis az embernek felelősíti a létbizonytalanságát, mindenféle egzisztenciális félelmét, és a kétségét saját magunkban is, saját magában, végső értelemben akár az élet értelmében, vagy igazságosságában is. Találkoztam már több olyan emberrel, családdal, akik hosszú távú eladósodás miatt azt kételkedték meg, hogy van-e egyáltalán igazság vagy igazságosság a világon, hogyha nekik ezt át kell élni. És nagyon sokszor az embert ezt rendkívüli módon meg tudja terhelni. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy adósnak lenni azt jelenti, hogy az embernek nincsen pénze, miközben a történetben azt látjuk, hogy itt van egy roppant gazdag ember, akiről azt kell, hogy állítsam nektek, hogy adós volt. Egy olyan ember, akinek az életbe jött, Zákeus, aki fővámszedő volt, aki ott és akkor az ő hivatásában annyi pénzt szerezhetett körülbelül, amennyit csak akart. Mindene meglehetett, amire csak vágyott. Bebiztosíthatta magának a legnagyobb boldogságot, amit csak az ember el tud magának képzelni, a teljes anyagi jólétet. Megszerezhette magának azt, amire a legtöbben vágynak, és mégis úgy tűnik, hogy nem boldog. Nagyon könnyen mondhatjuk azt, és azt gondoljuk, hogy hát igen, a pénz nem boldogít. Hányszor elmondják ezt, főleg amikor nincs. És gondoljuk csak el, hogy mégis mennyire furcsa ez, hogy itt van egy ennyire gazdag ember, és az életébe változást akar. Nem tudom, ti voltatok-e már úgy, de szerintem nem volt még ember a Földön, aki miközben igaznak tartja, hogy a pénz nem boldogít, ne gondolkodott-e volna el azon, hogy mit csinálna a lottóötössel. Most mennyi? 2 milliárd? Legközelebb meg mit? 6 milliárd forint? Vagy akárhány 100 millió? Hány lakást venne? Hol? Miből? Mit tenne? Persze először adakozna. És aztán utána a többit pedig hogy osztaná el? Nem tudom, hogy nem voltatok-e már így, de nem gondolkodtatok-e már azon a boltban például, hogy milyen lehet úgy élni, hogy az embernek nem kell számolgatnia. Nem kell azt néznie, hogy meddig terjednek a keretek. Milyen lehet úgy élni, hogy semmit nem kell gondolni az anyagiakkal. Sokan így képzelik el azt, akik nagyon gazdagok. Pedig azt gondolom, hogy ők sem így élnek. Ez az Zákeus elvileg megtehette volna ezt, hogy a gazdag emberek teljes szabadságával él, És ehelyett azt látjuk, hogy nem boldog, nem szabad, hanem adós. A gazdagsága ugyanis mások elnyomásával gyarapodott. A biztonságérzete hamis. Az a biztonságérzet, amit ennek a vagyonnak kellett volna, hogy nyújtson. Szomjas, éhes és kiszolgáltatott óriási vagyonának. Azért, mert ez a vagyon, amit szerzett, nem diszkrét, nem lojális hozzá, hanem ez a vagyon beszél, fecseg, árulkodik ellene, róla, a gyarapodásának a módjáról. Hiszen mindenki tudja, hogy hogy szerezte ezt a sok pénzt. A reformációs sorozat utolsó előtti állomásaként, az átformálódás nyilvánvaló jeleiként a személyes, az egyéni átformálódás lesz ma előttünk az Isten tiszteleten. Egy olyan ember életének a példáján, aki így módon adós volt, Zákeus. Ebben a sorozatban sok mindenről beszéltünk már, hogyan formálja át Isten a társadalmat, az egyházat, az ő népét, egy-egy adott helyzetben hogy hat emberekre, és most abszolút a fókusz az egyéni átformálódásra fog kerülni. Az individualista ember egyébként általában rögtön ezzel kezdi, hogy na jó, hogy kezdődik ez rajtam, hogy érint ez engem, mit tesz velem az Isten, és direkt nem ezzel kezdtük a sorozatban, de nem lehet megkerülni, és ennek is megvan a helye. Megvan a helye Isten munkájában annak, hogy ő nagy dolgokat tesz, és nagy perspektívákban gondolkodik, és megvan annak is a helye, hogy az egyénnel foglalkozik. Egy ilyen történet lesz most előttünk, és ebbe fogjuk keresni, hogy Zákeus életén átformálásán keresztül mit üzen nekünk Isten, mit készít el nekünk, és mibe hív bennünket is változásra. Egy számomra nagyon kedves professzor a teológián azt mondta erről az egész ilyen individualizmus meg önzőség témáról, hogy tudjátok, az a baj, hogy a mai ember folyamatosan magával foglalkozik, és azt gondolja sok keresztény, hogy erre a válasz az, hogy ne foglalkozz magaddal. És azt mondta, hogy az a helyzet igazából, hogy arra lenne mindenkinek szüksége, hogy az életében legalább egyszer átélje azt, hogy ő a világ közepe. Mélyen, teljesen, igazán és valóságosan megélje, hogy ő a legfontosabb a világon. Azt állította, hogy az ember mindenféle önzésében és minden ilyen dolgokban ezt keresi, hogy a legfontosabb lehessen. És azt állította, hogy ha az ember ezt Istennel megéli az életében egy adott ponton, hogy ő a legfontosabb, ő az, akit a legjobban szeret Isten, akkor utána lesz szabad önfelejtőnek lenni. Az önfelejtő az az ember, aki már nem csak magára tud gondolni, hiszen már egyszer átélte, hogy mennyire szereti őt az Isten. Azt gondolom, hogy Zákeus ezt tapasztalhatta meg ebben a történetben. Szeretnénk beszélni először néhány reflexről, ami a történet kapcsán eszünkbe jut, aztán a történetben rejlő drámaiságról, utána néhány feszültségről, ami itt van ebben a történetben, és végül két dologról, ami mindenképpen megszólíthat bennünket is Zákeus története kapcsán. Reflexek. A Zákeus története az egyik legismertebb bibliai történet, szerintem a top 5-ben benne van. Aki jár gyerekistentiszteletre, hittanórára, vagy bármilyen dolgot tanult, képes biblia, a fáról lenéző ember, akit Jézus megszólít, ez egy annyira vicces jelenet, hogy szerintem mindenki megjegyezte, van benne egy szuper kis aranymondás, amit meg lehet a gyerekeknek tanítani, és ez egy nagyon ismert történet, amivel általában az a jó, hogy az ember rögtön fel tudja idézni, és az a rossz, hogy rögtön jönnek azok a panelek, azok a magyarázatok, amiket erről kapcsolatban tanultunk, és nehéz az ilyen történeteknél esetleg mást is látni, vagy aktuálisan értelmezni. Mert az ember már rögtön lepörög, hogy jó, miről szól ez a történet. És lehet, hogy vannak közöttünk, akik ezt most életükben először hallották, és lehet, hogy ők előnyben vannak azokkal szemben, akik már sokszor hallottak erről. Annyit szeretnék mindössze mondani nektek, hogy miközben ilyen reflexek indulhatnak be Zákeus történetével kapcsolatban, hogy ami nagyon érdekes, hogy Lukács evangéliumának a Zákeus története az egyik különanyaga. A különanyag az evangéliumokban az, ami csak abban az adott evangéliumban szerepel, és az összes többi evangélium nem mondja el. Tudjátok, mi ez izgalmas? A Zákeus története Lukács evangéliumában a különanyagok között ugyanolyan, mint a Lukács többi különanyaga, mégpedig abba az irányba mutat, hogy Jézus az elveszettekért, a bűnösökért, a kiszolgáltatottakért, a társadalom perifériáján lévőkért jött. Lukács evangélium a különanyagai mindenfelé mutatnak, hogy ezt akarják bemutatni, hogy bizony Jézus közösséget vállal a bűnösökkel, a vámszedőkkel, a gonosztevőkkel. Azt tartják, hogy Lukács egyébként orvos volt, és nagyon erős volt a szociális érzékenysége, és feltétlenül emiatt is mutatta ezt be. De ennél valószínűleg ez jóval többre is mutat. Szóval, hogyha az első reflexeken túl tudunk lenni a Zákeus történetével kapcsolatban, akkor fel kell fedeznünk másodszor is a benne lejrő drámaiságot, ami rendkívüli ennek a történetnek az esetén. Be kell, hogy valljam nektek, hogy én nagyon szeretem a bibliodrámát, aki engem ismer, az tudja, hogy én bibliodrámát is vezetek, ami azt jelenti, hogy bibliai történeteket játszunk el, és aztán azzal foglalkozunk, hogy ez kit hogyan érint, ki mit élt meg abban. De önmagában, ha nem is bibliodráma, csak simán bármilyen módon volt lehetőségünk drámázni, vagy drámával részt venni, akkor megérezzük az Zákeus történetében, hogy ez a történet mennyire drámai. 9 olyan érvet szeretnénk most felsorolni, ami azt támasztja alá, hogy Zákeus története rendkívül drámai. Nézzük csak ezeket. Az első, hogy van egy olyan főhős ebben a történetben, aki egy igazi megosztó személy, sőt, így mondjam, egy igazi negatív karakter. A jó történetnek és a jó drámának a főszereplője olyan, akire kíváncsi az ember. Kire kíváncsi? Hát a nagyon jókra, meg a nagyon gonoszakra, nem? Egy teljesen átlagos emberre nem kíváncsi senki. Zákeus történetében egy olyan embert látunk itt, aki bár zsidó származású, a római birodalom szolgálatában áll, vámszedő, beszedi egyébben azt a vámot, amit a római birodalom követel tőle egy összegben, és hogy aztán, ha ő többet szed be, azt senki nem kérte tőle számon, és nyilván többet szed be. A sokszorosát szedi be ennek, és egy olyan ember, akinek az életében a megvesztegetés, a tisztességtelenség és minden ilyesmi a mindennapi részének az életét tartalmazta. Egy nagyon jó kis karakter, egy igazi megosztó személy. Ez hát a főhős. Van aztán a történetben spontaneitás, egy felsőbb rendezés. Gondoljuk csak el, Jézus Jerikón halad végig, megy Jeruzsálembe meghalni és szenvedni az emberekért és feltámadni, és ezen az úton történetesen itt halad át, és történetesen ott van Zákeus, és pont ott van az a fa, és Jézus egyszerűen csak megy, és így felnéz, teljesen spontán. Nem olvasunk róla korábban, hogy elmondta tanítványainak, figyeljétek meg, fogok menni Jerikóba, ott lesz a Zákeus, hanem ő pont ott volt, Jézus pedig pont arra ment, és csak így spontán megszólítja, Zákeus, ma a te házadba szeretnék megszállni. Vannak aztán a történetben nagyon egymásnak feszülő ellentétek. Az igazi jó drámaiságot, a jól kiegyensúlyozott ellentétek adják egy történetben. Ott van a tiszta, szent tanító, a mester, a rabbi, és ott van a tisztátalan vámszedő. Ott vannak az egymásnak feszülő csoportok. A sokaság, aki követi Jézust, először talán még inkább pozitív, aztán talán megbotránkozik, hogy bemegy Zákeus házába. És ott van a Zákeus asztala körül kialakuló asztalközösség. Önmagában ellentét is nagyon vicces, hogy itt van egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon gazdag, ám de alacsony ember. Itt van ez az ember, aki rendkívül kapzsi volt, és utána nagyon-nagyon nagy lelkű lesz. Ha már itt tartunk, akkor a történet drámaiságát adja a benne lévő humor is. A humor, amit már említettem, a komikus elem, a fára mászó, nagyon-nagyon gazdag ember. Hogyha ott voltak gyerekek ezen a helyen, Jézust követve, biztos, hogy nevettek ezen, hogy nézzétek, ott van a Zákeus, aki mindig ott szokott ülni. Képzeljétek el, ez egy hatalommal bíró ember volt, aki ott ült a vámszedő asztala mögött. Nagyon-nagyon gazdag. Biztos, hogy mindenki félt tőle. És ezt csak látják fára mászni. Arra a fára, hova gyerekek szoktak felmászni. Hát ez nagyon vicces. Ott van aztán a nagyon széles érzelmi paletta, ami mind a drámaiságot szolgálja. A meglepettség, az öröm, a váratlanság érzése, az értetlenség, a dű, a beteljesülés, a megbánás, a reménység. Nagyon gazdag a történet érzelmi palettája. Ott van benne egy csomó szimbólum. A szimbólumok mentén tud az ember kapcsolódni hozzá, és ez hozza a történet mélyebb jelentését. Például ott van a Jézus látni akaró ember, aki nem csak Zákeus, hanem évezredeken keresztül nagyon sokan tudtak ehhez kapcsolódni. Ott van benne, mint szimbólum, az adósság. Az ember adóssága Isten felé, meg egymás felé. Ott van az elengedés. Ott van benne Isten-ember viszonylatában a megbékélés. Ott van benne, mint szimbólum, a ház, ahol Isten közösséget vállal Zákeussal és a többiekkel. A nagy vacsora, ami a tökéletes közösségnek, a mennynek a szimbóluma. Ott van benne Jézus, aki betölteni jött a törvényt, azzal szemben, aki direkt áthágja a törvényt. Még 3 dolog, van benne jellemformálódás, a jó drámában van változás. Azért, ha a gonosz szereplő végig gonosz marad, az megint unalmas, ugye? De ez a gonosz szereplő megváltozik. Új identitást kap Istentől. Azt mondja neki Jézus, hogy Ábrahám fia. Ma lett üdvössége ennek a háznak, hiszen ő újra Ábrahám fia lett. Van benne katarzis, megtisztulás, újjászületés. És a végén egy tökéletes zárszó. Nincsen jó dráma, jó zárszó nélkül. Az emberfia azért jött, hogy hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Tökéletes. Miért beszéltem erről így? Azért, mert Isten igéjét nagyon sokszor használjuk, olyan értelem, hogy elolvassuk, rögtön megpróbáljuk értelmezni, születik belőle egy döntés, vagy egy imádság, és aztán eltesszük, és néha elfelejtünk gyönyörködni benne. Isten igéje gyönyörű. Isten szava tökéletes. És olyan jó az ő részéről, hogy nem egy unalmas Bibliát adott nekünk, hanem egy olyat, amiben vannak ilyen történetek is, amiben ott feszül a drámaiság, és újra élettel töltheti meg az embert, hogyha beleengedi magát. Azok, akik sokszor hallották, sokszor olvasták már, látjátok, így válhat egy történet élővé. De most ezen belül is fókuszáljunk egy kicsit ebből a drámaiságból is fakadó feszültségre, ami itt van a történetben. Egy irodalmi szövegen belül, hogyha feszültséget szeretnék előidézni, az azért van, hogy fenntartsam a figyelmet. Ha az irodalmi szöveg, egy novella, egy akármilyen leírás, egy akármilyen regénykönyvnek nem marad meg a feszültségi szintje, akkor az emberek leteszik, ugye? Nem olvassák tovább egyszerűen, vagy bezárják az ikont. Meg kell, hogy legyen a feszültségi szint. És azt kell, hogy mondjam, hogy a Szentírás, és különösen az evangéliumok nem azért beszélnek így, és nem azért van bennük feszültség, hogy a figyelmet fenntartsák, hanem ennek két oka van legalább. Az egyik az, hogy beszélnek arról, hogy ez a feszültség abból fakad, hogy Jézus, aki eljött a földre, a földi küldetésében, szétfeszítette az emberi kereteket, ami közé jött. Szétfeszítette azzal, amit mondott, amit tett. Ő sokkal többet tett, mint amit elvártak tőle. Szétfeszítette azt a képet, amit a korabeli messiástól elvártak. Amit Istenről gondoltak. És ez benne van a szövegben másodszor, ez a feszültség, egy egzisztenciális feszültség, ami nekünk is szól, hogy bevonjon bennünket ebbe az egész folyamatba Isten, és hogy oda kiáltsa elénk, hogy ez rólad is szól, és neked is szól. Nem maradhatsz vele szembe semleges. Ha valamit nem lehet tenni Isten igéjével szemben, az az, hogy egy távolról néző, semleges hozzáállás, hogy hát igen, érdekes, szép, nem rossz, tartsuk tiszteletbe, akik így gondolkoznak. Ennek a szövegnek is feszültsége van. Négy dolgot szeretnék kiemelni, ami a történetben konkrétan benne lévő feszültség, ami nagyon sokat tanít arról, hogy milyen Jézus szeretete és jelenléte. Az első dolog az az, hogy amit már említettem, Jézus megy Jeruzsálembe, betér Jerikóba, és megáll, azért megy oda, valószínűleg tudta előre, hogy találkozzon Zákeussal, és hogy ezt az embert helyreállítsa, és hogy ő vele megtörténjen a nagy változás. Tudjátok, mi ebbe a feszültség? Milyen lehetett már azoknak, akik ott voltak és ismerték a mestert? Ide jön Jézus, bejön Jerikóba, és ahelyett, hogy meggyógyítana egy olyan embert, aki rászorul, egy olyan embert, aki megérdemli, egy olyan embert, akit szeret a közösség, egy olyan embert, aki legalább, nem tudom, nem tett semmi rosszat életébe, egy olyan embert, aki mondjuk legalább gyerek, vagy valaki, aki egy kis együttérzést vált ki az emberekből, ehelyett egy vámszedővel foglalkozik. Óriási feszültség. Hogy lehet, hogy Jézus valaki olyannal foglalkozik, aki nem érdemli meg? Aki teljesen elveszett, aki méltatlan? Micsoda dühöt váltatott ki ez az emberekből? Gondoljunk csak bele. És ez a feszültség rámutat arra, amiért Jézus jött. Értitek? Valószínűleg teljesen tudatosan teszi. Hogy figyeljetek csak, azért jöttem, és azon szeretném megmutatni, hogy mi a kegyelem, aki a legkevésbé érdemli meg. Persze azt se érdemelte meg, aki nem volt annyira rossz, csak egy kicsit beteg, és meg kellett volna gyógyítani. Értitek? De ez az ember nyilvánvalóan, transzparens módon nem érdemelte meg ezt a foglalkozást, és ő direkt hozzámegy. Micsoda feszültség ez? Így áll helyre Isten igazsága a világban. Hogy ilyen igazságtalan módon szeret az Isten. Így áll helyre. Erről beszél Jézus, érte jöttem az elveszettért. Másodszor. Nem csak, hogy megszólítja ezt az embert, és foglalkozik vele, hanem egyenesen bemegy a házába. És lehet, hogy ez nekünk nem tűnik fel annyira, vagy nem jelent olyan túl sok minden, de abban a kultúrában ez egy nagyon nagy feszültség volt az emberek közt. Azok, akik Jézust egy nagyon kedves szent embernek tartották, egy igazi tiszta rabbinak, meghallották, hogy bement egy vámszedő házába, azokba feszültség keletkezett, és elkezdtek kételkedni. Hogy vagy az nem igaz, ez a hír nem igaz, vagy ő nem egy igazi rabbi, és nem tudja, hogy mit csinál. Egy rabbi nem ment be egy ilyen embernek a házába. Nem, hogy nem ment be, nem vállalt asztalközösséget egy ilyen emberrel. Azt a közösséget vállalni abban az időben valami egészen mást jelentett, mint ma. Nem kedvesen, illedelmesen megterített asztalok mellett ültek egyenes derékkal, egymástól megfelelő távolsággal, és kedvesen, diplomatikusan csevegtek az emberek, mint néhány ilyen vacsorán manapság, hanem azt jelentette, hogy egy egészen alacsony asztalnál, egymáshoz fizikailag is egészen közel, ilyen félig fekvő állapotban ettek és beszélgettek, fizikailag is egy közelséget jelentett, meg egyébként is. Nagy megtiszteltetésben részesíti Zákeust Jézus. Ha eddig nem volt botrány az, hogy ő megszólította ezt az embert, akkor most ez az. És tudjátok, mit csinál a messiás? Miért teszi ezt Jézus? Azért, mert ez az ő diadalmenete. Felvállalja ezt a feszültséget, és belép Zákeus házába. Abba a házba, ahol lehet, hogy az egész ház, de ami benne volt, annak a holminak a nagy része valószínűleg hát lopott volt abban az értelemben, hogy igazságtalanul ki zsarolt pénzből származott. Értitek? Bemegy Jézus egy olyan házba, ahol igazából, mint rabbi, semmihez nem nyúlhatna hozzá. Hát itt minden olyan, ami tisztességtelen, nyilvánvalóan tisztességtelen úton származott. És Jézus bemegy, és közösséget vállal. Micsoda feszültség, és micsoda diadal ez. A valódi király bevonul ebbe a házba, és ezzel győzelmet arat a hamis istenek felett, a bálványok felett, és ezzel azt mondja, hogy nem számít, hogy honnan van ez, és miből van ez, mert én vagyok a győztes, és győzni jöttem ide, és megmenteni jöttem ide azt az embert, aki ebben a házban él. De ha még ez nem volt elég, akkor a történetben lévő harmadik feszültség az az aránytalan felajánlás, amit Zákeus tesz. Zákeus feláll egy pontján ennek a vacsorának, nem tudjuk, hogy addig mi történt, miket beszélt Jézussal, mit végzette benne a Szentlélek, de szerintem megtért. Az biztos, hogy anélkül nem mondhatta volna ezt a felajánlást. Vagyonom felét a szegényeknek adom, és azt a pénzt, amit kizsaroltam, annak a négyszeresét visszaadom annak, akitől kizsaroltam. Ezen a ponton egyébként lehet egy kis sejtésünk Zákeus vagyonának a mértékéről, hogy feltétlenül ezután is maradt még azért valamennyi, amiből megélt. Gondolj csak el, hogy milyen nagyságrendekről van itt szó. Valaki azt mondta egyszer, hogy azért nem szólalt meg a vacsorán addig, mert addig matekozott a fejébe, hogy körülbelül hol vannak az arányok. Én azt gondolom, hogy ezt Isten végezte el benne, de ami érdekesebb, hogy ez a felajánlás mindenki, aki akkor is hallotta, tudhatta, hogy rendkívül aránytalan. Egy embernek, hogy felolvastam a törvényből az elején, meg utána még részletesen le van írva, a Mózes törvényei szerint valakitől elvett valamit, akkor a kártérítés mértékének az elvett dolog értéke plusz 20% annyinak kellett volna lennie. És ha ezt megtette volna, akkor mondhatta volna neki Jézus, hogy jól van, megtartottad a törvényt. És ő azt mondja, hogy amit elvett és kizsarolt, annak a négyszeresét adja vissza. Sőt, ettől függetlenül az összvagyonának a felét a szegényeknek, a rászorulóknak adja. Egy mai ember rögtön azt mondja, ki látta? Ki volt ott másnap, meg harmadnap, meg negyedik nap? Mi lett volna, hogyha meggondolta volna magát? Jézus tovább ment Jeruzsálembe, senki nem kérte számon. Mi van, hogyha Zákeus visszaült két nappal később a vámszedők asztalához, és innentől is ugyanúgy szedte a vámot, csak még a szemébe sem nézett senkinek, mert hallották, hogy mit ajánlott fel. Figyeljetek, én teljesen biztos vagyok benne, hogy ha ez így lett volna, az szerepelne a Szentírásban. Tudjátok miért? Hogy tanuljunk belőle. De ha ez nem szerepelt, akkor ez így történt. És tudjátok, ez az igazi megtérés. A történet legnagyobb feszültsége szerintem itt ebben van. Hogy ez az ember, akinek a pénz az istene, feláll és lemond a pénzéről. Itt dől le ez a pénzbálvány az ő életében. És itt kapja a halálos sebet. Gondoljátok el, valaki, akinek a mindene a vagyona, ami a biztonságát jelenti, erről mond le, és ezt adja oda, és ebből ad másoknak is. Ez lehetetlen, hogyha belül nem formálódik át. És szeretném reformáció évében különösen is hangsúlyozni azt, hogy nem arról van szó, hogy Zákeus megvette az üdvösségét. Nagyon fontos, hogy előtte történt benne egy belső átformálódás, és az ebből fakadó jó cselekedet volt, amit itt tett. Nagyon-nagyon fontos, hogy ez a jóvátétel nem az üdvösség megszerzéséért folyik. Mert az üdvösség már az övé, hiszen Jézus bement a házába, és közösséget vállalt vele. Hanem ez a hálából fakadó jó cselekedete is. Erről a protestánsok nem nagyon szeretnek beszélni. A reformátusok se természetesen, mert félnek, hogy jaj, ez a katolikus üdvszerző jó cselekedetekkel van valami összefüggésben. Nem ez történik itt, hanem mivel Zákeus urának vallja Jézust, ezért hálából teszi ezt, amit tesz. Még azt talán könnyen meg is értjük, hogy hát igen, annak, akitől elzsarolt valamit, annak visszaadja négyszeresét, de gondoljátok csak el, hogy miért adja vagyon a felét a szegényeknek? És így szeretnék arról beszélni nektek, hogy ha valakibe megtörténik a belső átformálódás, és Isten a kezébe veszi, és valaki átadja az életét neki, akkor ebből fakadóan ennek az egész világra, a környezetére, a társadalomra, az ő közösségére áldás fog származni, és ezáltal Isten igazsága áll helyre. Ennél az embernél ez így történt, hogy a vagyonának egy részét a szegényeknek adta. Gondoljátok el, hogy azok a szegények hogy örültek ennek, hogy változott meg az ő életük. Gondoljátok el, azok az emberek, akinek visszaadta a kizsarolt pénz többszörösét, hogy állt helyre az életük. És meg vagyok győződve, hogy ez a mai világ is máshogy néz neki. Hogyha csak azok az emberek, akik keresztjének, azt, amire Isten hívja őket, hogy tedd meg, hogy add vissza, hogy lépj oda, megtennék azt, amire Isten hívja őket. Ez az Isten helyreállító terve a világra nézve. És még egy néhány szó a negyedik feszültségről, ez pedig egyetlen egy szócska, ma. Azt mondja Jézus, ma lett üdvösség ennek a háznak. Ha olvasod a Lukács evangéliumát, a Lukács 4.18-tól kezdődik az a rész, ahol Jézus először mondja azt, hogy ma. A názareti zsinagógában azt mondja, hogy bizony ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. És ott nyitja meg Jézus ezt a mát, ezt a jelen időt, ami az üdvösség idejét jelenti. Micsoda feszültség ez. Most, amikor mondom, akkor van. És nem tudod, hogy meddig tart. És azt mondhatod, ja, 2000 éve tart. 2000 éve meg lehet térni, meg lehet ismerni Jézust. De semmilyen garanciát nem tudok neked vállalni arra, hogy holnap is lesz-e még ma. Neked, a te életedben, vagy úgy általában, hogy ez meddig tart. Ez mindig egy nagyon nagy feszültség. Ma, amikor az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mondja az apostol is a gyülekezetnek. Végezetül pedig rólunk szól a történet. Nagyon sok általános igazságot fel lehet fedezni a Szentírásból, sokféleképpen lehet olvasni, de én azt gondolom, hiszek abban, hogy az írás azért van előttünk, hogy elérjen bennünket, és az a drámaiság, az a feszültség, az a valós jelenlét, ami ott volt, amikor Jézus ott volt Zákeussal Jerikóban, és ezt leegyezték, ezt a történetet, az itt és most köztünk is megjelenhet, mert ez Isten jelenlétéből fakad, ez Isten szentségéből fakad, és ez itt és most bennünket is elérhet. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez Istennek a cselekvő jelenléte. Úgyhogy vigyázzat, mert Isten munkálkodni akar bennünk. Két területet szeretnék említeni, ami mindenképpen rólunk szól, és ami ma itt bennünket elérhet és megszólíthat. Az egyik a történetből az az elveszettség. Nem elméleti értelemben, hanem egészen konkrétan. Van ember, aki nagyon könnyen érzi magát elveszettnek, és van, aki egyáltalán nem. Azt tapasztalom egyébként, hogy annyiféleképpen lehetünk elveszettek, ahányféle ember létezik a világon, de alapvetően háromféle típust tudok megkülönböztetni egymástól. Vannak emberek, akik szinte soha nem érzik magukat különösen elveszettnek. Alapvetően azt érzik, hogy ők megvannak, köszönik. Ez az egész hit meg vallás dolog igazából azoknak való, akik ilyen gyengépek, valami kis sérüléseik vannak, de köszönik, ők stabilak és kézben tartják az életüket, és tényleg szinte soha vagy nagyon-nagyon ritkán élik meg ezt a teljes elveszettséget. Aztán vannak olyanok, akik alkalmanként, miközben az életük működik, átélnek mélyrepüléseket, ilyen pillanatnyi elveszéseket, amikor kicsúszik a lábuk alól a talaj, és aztán, mikor helyreállnak, akkor szeretnék elfelejteni ezt az állapotot, ezért nem akarnak beszélni az elveszettségről. És van a harmadik típus, a konstans elveszett, akinél szinte néha ez egy póz, és igazából mindig teljesen ebben az állapotban van, őt mentsék meg, igazi áldozattípus, mindig másokra szorul, nagyon-nagyon szereti, hogy őt megmentik, ő azért nem akar hallani az elveszettségről és az ahhoz kapcsolódó evangéliumról, mert akkor meg kellene szabadulni ebből az állapotból, és el kell engedni ezt a totális elveszettséget. Mert hogy egyik állapotról sem szól az, amit az igéből bennünket elér, hanem az érzéstől, a beállítódásunktól teljesen függetlenül arról beszél az ige nekünk, hogy ahogy Zákeus elveszett volt az ő adóssága miatt, ebben az ábrázolódott ki, hogy az ember, minden ember, te és én, akárki, akármikor élt ezen a földön, alapvetően Isten nélkül elveszett és elszakadt. Mitől? Kitől? Istentől, magától, meg a felebaráttól. A bűn hatalmáról van itt szó. arról, hogy az ember úgy születik ebbe a világba, hogy magától sajnos nem képes a legjobb jót megvalósítani magának és másoknak. Nem képes magától Istennel jó kapcsolatot ápolni, egyáltalán megérteni, hogy miért van szüksége Istenre. A jó és a rossz összemosódik magától. Az ember magától eljut az élete egy pontján a teljes létértelmetlenségig, hogy nincs értelme igazából élnem. Felfedezi azt és felteszi azt a kérdést egy reggel, hogy minek is csinálom ezt az egészet? Minek kelek föl? Minek dolgozom? Minek építem itt a dolgokat? Úgyis meg fogok halni. Az ember önmagában, önmagát és a kultúráját felemésztő fogyasztásban él. A legtöbb kultúra, ami az emberiség történetében volt, az vagy a korlátlan fogyasztásba, és dekadenciába, vagy ilyen maga körül forgásba torkolott, aztán szépen lehanyatlott, és vége lett, nagyon leegyszerűsítve a történelmet. Minden esetre az biztos, hogy az ember újra és újra rá kell, hogy döbbenjen, hogy Istentől elszakadt és elveszett. Akár éppen érzi, akár nem. És szeretnék erre egy képet használni. Mit jelent ez az elveszettség? Az elveszettségünk, amiről lehet, hogy egy csomót hallottunk már, azt jelenti, hogy Isten nélkül igazából olyanok vagyunk, mint egy ember, aki tudja, hogy hol van a tábor, hol van a tábortűz, hol van meleg, hol vannak a sátrak, ahol élet van és túlélés. De ő kint van a dermesztő hidegben. Emlékeztek, használtam ezt a képet a megfagyottságról és a hidegről az adósság kapcsán. Most hozzuk vissza ezt a képet, egyre hidegebb van kint egyébként, hogy talán tudunk is vele azonosulni. Szóval képzeljük el, hogy kint vagyunk, messze a tábortól, és fázunk, és szeretnénk visszatalálni valahogy, és meg vagyunk győződve, hogy a tábor felé tartunk. De igazából távolodunk. Ez az elveszettség, hogy magadtól nem találsz haza. Hogy azt hiszed, hogy arra tartasz, és majd biztos jobb lesz, és reménykedsz, nem baj, majd holnap közelebb kerülök ahhoz a táborhoz, csak egy kicsit ki kell még bírni. Vagy teljesen elveszted a reményt, és csak bolyongsz. De ez az elveszettség. Isten oldaláról pedig talán úgy tudod átérezni, ha volt már valaki vagy valami, ami kedves volt a számodra, és elveszítetted. Hogy milyen érzés, hogy Isten az emberre tekint. És pontosan ebből fakadóan Isten válasza az elveszettségünkre az, hogy megkeres. Ha keresztény vagy, akkor ezt már sokszor hallottad, de figyelj oda újra rá, mert nagyon fontos, és amíg nem ér le a lényedig, és nem jár át újra és újra, addig újra és újra hallanod kell, és nem véletlenül vagy ma itt ezen az Isten tisztelten, hogy hallj arról, hogy az elveszettséged, az mennyire fáj Istennek, és mennyire szeretne téged megtalálni abban, amiben éppen vagy. És maradjunk ennél a képnél. Tudjátok, hogy hogy keres meg? Úgy keres meg, hogy van egy terve. Volt egy terve az időben egyszer egy ponton, ugye elküldte Jézust értünk, és maradjunk ebbe a képbe. Mit csinált Jézus? A táboron kívülről, ahol az ember bolyongott, elfogta az embert, és visszavezette a táborba. Visszavezette a tűzhöz. Visszavezeti Istenhez, az élő kapcsolatba, a biztonságba, az elveszettség állapotából. Egy olyan vezetőként, aki egyedül tudja az utat. Ennek pedig tudjátok, hogy mi volt az ára? Az, hogy egyszer neki elveszetté kellett válnia. Erről beszél az evangélium. Hogy egyszer ő neki a táboron kívül kellett rekednie. Hogy egyszer neki az atya szeretetétől, közelségéből, melegségéből olyan távolságra kellett kerülnie, amit mi el sem tudunk képzelni. Egyszer neki meg kellett fagynia helyettünk. A táboron kívül. Messze az Isten éltető szeretetének a melegétől, azért, hogy ezt nekünk soha ne kelljen megélni. Milyen csodálatos az atya szeretete, aki nem hagyott bennünket elveszni. Erre a Jézusra van ma is szükségünk. A második az adósságrendezés, ami nekünk szól. Az elveszettséggel talán az ember könnyebben azonosul, de ez az adósságrendezés ez nehéz, mert azt mondhatod, hogy Oké, megtértem, vagy meg akarok térni, vagy nem, de átadom az életemet Istennek, valami történik lelkileg, megnyugszom, elfogadom, hogy elveszett vagyok, de Isten megtalált, hiszek Jézusban, lesz örök életem, üdvösségem, meg addig is valami azért jó lesz. Mi dolgom ezzel az adósságrendezéssel? Hát annak van ezzel dolga, aki olyan volt, mint Zákeus, nem? Minden vámszedő rendezze az adósságot, illetve tegyen jóvá tételeket. Azt gondolom ugyanakkor, hogy ez sokkal többről szól. Mert higgyétek el, hogy mindannyiunknak van valami, amit mástól vettünk el. És hadd mondjam most ki, és hadd hozzak néhány példát, és Isten lelkére bízom, hogy hogyan is mi érint meg ebben téged, amikor készültem erre a mai Isten tiszteletre, ez nagyon elém jött, hogy bizony, ez bennünket is érinthet. Akár azokat is, akik már régóta keresztények. Szóval az adósság rendezésben és a jóvátételben abban szólít meg bennünket ez az ige. Hogyha Úrnak valód Jézus, hogyha megtalált vagy benne, akkor hálából add vissza azt, ami nem a tiéd. Nagyon sokszor és sokféle dolgot képes lopni az ember, és mondjuk ki, lehet, hogy te is az életedben elvetted már azt mástól, ami nem a tied. Lehet, hogy más is tudja, de nem vagy érte számon kérhető, ezért nem foglalkozol vele. Lehet, hogy csak Isten tudja, és te, és már neki nagyon sokszor megbántad, csak éppen nem adtad vissza annak, akié volt. Lehet, hogy nem tudod már visszaadni annak, akitől elvetted, akkor add vissza annak, akit rászorul. Lehet, hogy valakitől kizsaroltál, vagy kimanipuláltál valamit. Lehet, hogy kiügyeskedtél, amit más is megtesz. Lehet, hogy csak egy kicsit csaltál, hát mindenki csal. Meg szokták mondani, Magyarországon mindenki lop, nem igaz, mindenki csalja az adót. És akkor ez felugosít bennünket erre, ugye nem? Add vissza, hogy szabad lehess. Add vissza azt, ami nem a tiéd. Nagyon sokszor, amikor a gyülekezetben a bűnről beszélnek, akkor melyik bűnt hozzák? A bűnnek, a szörnyű bűnnek, hát a paráznosságot mindig. És a lopás, ez egy olyan dolog, ami így, hát igen, van ilyen is. Ugye ez a könnyebb kategóriába tartozik. Mi van, hogyha Isten arra hív bennünket, bármelyikünket, hogy visszaadja azt, amit elvett. Kér bocsánatot, mert ez is az adósság rendezésének a része. Állítsd helyre a kárt, amit okoztál. A protestánsokat különösen veszélyezteti ez, hogy erről nem beszélek, mert kegyelemből van az üdvösségünk hitáltal. Isten rendeztem a dolgokat, pont. És ennek az egésznek a jóvátétele pedig kimarad. Másrészt pedig lehetséges, hogy téged károsítottak meg, és tőled vettek el, és neked nem adnak meg dolgokat. Akkor pedig téged is Isten megbocsátásra hív, hogy szabad lehess, és ne hordozd ennek többet a terhét. Az is lehet persze, hogy ez lelki dolgban történt. Nem biztos, hogy pénzt vettél el mástól. Gondol csak végig, lehet, hogy csak elhanyagoltál valakit, és azzal tartozol neki, hogy odafigyelj rá jobban, mert Isten igazából rád bíztad őt, de nem törődtél vele. Lehet, hogy elloptad másnak a szárnyait, amikor nem bátorítottad, amikor lehúzó voltál vele, amikor demotiváló voltál, amikor nem örültél az örömének, amikor ráárasztottad a keserűségedet azért, mert igazából irigy voltál rá, mert neki jobban mennek a dolgok, vagy ott Isten jobban megáldotta. Lehet, hogy valakinek a jó hírét loptad el, a hazugságaiddal, a szavaiddal, a pletykával, vagy azzal, hogy csak hallgattál, vagy azzal, hogy utalásokat tettél rá. Nagyon-nagyon-nagyon sokféleképpen lehet lopni. És ez nem egy ilyen moralizálás, hogy testvérek, legyetek egy kicsit jobbak, és kevesebbet lopjatok, vagy adjatok bőle valamit vissza, nem arról beszélek, amit történt a történet, vagy átformálódott Zákeus, és hálából nem tudott más tenni, hogy igazán szabad lehessen, mint megtette azt, ami az ő dolga volt. Testvérek, erre hív bennünket az Isten. Készek vagyunk erre, hogy ezáltal is jelen lehessen Isten igazsága ebben a világban. Befejezésül, ha elveszettnek érzed magad teljesen, akkor jó híreim vannak, mert megtörtént a helyreállítás, és van hova menned. Ha nem érzed magad éppen annak, az se baj, de ha majd eljön ez az idő, mikor tudsz ehhez kapcsolódni, ne feledd el, hogy van megtaláltság, reménységünk és hitvallásunk, hogy az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, hogy visszaadja annak, akihez tartozik, Istenhez. Zákeus nevének a jelentése az igaz, a tiszta. Adósból, elveszettből azzá lett, aminek Isten a nevét adta. A bárányvére megtisztította őt, szeretetté és megbecsült gyermekké vált. Hogy ebből a forrásból fakadóan szerethessen, megbecsülhessen, tisztának és szépnek láthasson másokat is. Jézus szemével, aki megfizette érte az árat, és ez a mi útunk is. Ezt készíti nekünk Isten. Ez a helyreállás, ez a megújulás, ez a reformáció. Ámen.
És imádkozzunk tovább. Szívek átformálója és új szívek adója Úr Jézus Krisztus. Valóban azt látjuk, hogy te mindenhova belépsz, mindenkihez belépsz, beléptél Zákeushoz, és meghívtál másokat is. Csupa olyan embert, akit nem is gondolnánk, hogy te be tudsz fogadni, el tudsz fogadni, szeretni tudsz. És Urunk, bíztat ez minket, hogy milyen valóságos Isten vagy, ki vagy te valójában. És Urunk, így állunk most előtted, őszintén, hogy valóban hinni szeretnénk úgy, mint azok, akik látták ezt, ami a Zákeus történetében történt, hogy te belépsz. Szeretnénk hinni, hogy bármi, ami van az életünkben, ami most megköti a gondolatainkat, ami annyira lefoglal, ami a legesleg fájdalmasabb, a legesleg nehezebb, a legesleg jobban megköt, azokat te vedd el, mert benned mindig minden valósággá válhat, Urunk. És azért állunk itt, mert ebben hiszünk. És Urunk, szeretnénk azért is imádkozni ezt, amit most mondunk. Mert azt is hisszük, hogy egymás terhét is hordozhatjuk, és kérhetjük, mert ha többen ugyanazt kérjük a te nevedben, te meghallgatod és megadod. És így imádkozunk mindenkiért a gyülekezetben, aki ilyen nehézségekkel küzd. És imádkozunk azokért is, akik itt vannak Gazdagréten a lakótelepünkön. Imádkozunk azokért, akik a munkahelyünkön mellettünk ülnek. Ott vannak nap, mint nap, látnak minket, mi is látjuk őket. Imádkozunk a családtagjainkért, akiket ismerünk, látunk. És sokszor konfliktusunk van velük. Nehézségeink, nézeteltérésünk van velük. Sebeink vannak régről. De imádkozunk, Urunk, hogy szólítsd meg őket, mindenkit elfogadsz. És Urunk, ezzel a hittel jövünk eléd. És tudjuk, hogy megszabadítasz minket, ahogyan megszabadítottad Zákeust is. És üdvössége lehet ennek a háznak. A te fiad nevében kérjük ezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.